Hát most megmondom nektek őszintén, én Zsuzsanéni vagyok egyébként, és valamelyikötökkel még nem találkoztam, tehát hogy hívnak?
Fanni.
Hát nagyon sokat hallottam már Fanniról, a papától, úgyhogy ismerlek hallomásból. Téged meg úgy hívnak, hogy?
Márk,
te velem a múltkor találkoztam, te emlékszel rám? Igen, jaj, köszönöm szépen, nem is rád. Johannával már régóta ismerjük egymást, ugye, Johanna? És gyerekek, én most nagyon meghatottam ettől a zenétől, készített, amíg a könnyén is kijöttek, mert olyan szép volt, és nagyon sok mindent eszembe juttatott el a zene, mert tudjátok, úrvacsorára készülünk, ami azt jelenti, hogy a jó Istenem megerősítjük a szövetségünket. Egyszerűen a szövetséget kötöttünk vele, mint felnőttek közül sokan, akik itt vagyunk, ami azt jelentette, hogy megértük a jó Istenek, hogy mi vele fogunk járni, és ő pedig megígérte, hogy megment bennünket, megszabadít a bűnétől, és vezet bennünket az üdvesség felé vezető úton. És most szeretnék, mert tudjátok, azért ezt nem sikerült mindig megtartani, hogy vele járunk, meg semmi rosszat nem csinálunk. Nektek mindig sikerül, amikor anyának, apának megéritek, hogy jók lesztek? Mindig sikerül? Vagy azért nem mindig? Fanni, te hogy vagy ezzel? Megígéred, most jól leszel, azért szokott sikerülni? Nekünk is azért úgy sikerül, de van, amikor nem annyira, kicsit mérgesek leszünk, meg türelmetlenek, meg ilyen dolgok, és megváltjuk vele a Jóisten. És most szeretnénk, hogyha lemosna ezeket a bűneinket is újra, és akkor megbocsátani nekünk, ezért bocsánatot kérünk tőle. És tudjátok-e, mit jelent az, amikor majd fogjuk, itt majd elénk fölmutatják nekünk itt a mustot, meg a kenyeret, hogy az mit jelent, amikor magunkhoz vesszük, iszunk belőle, megesszük azt a kenyeret, és tudjátok, hogy az mit jelképez, hallottatok már erről? Te hallottál róla már? Mit jelent, el tudunk mondani?
Azt jelenti, hogy Jézus szeret, és azért csinálja azt, hogy éljünk mi.
Igen.
Mert ha nincs ez, akkor nem
élünk. Hát te annyira ügyesen elmondtad, most a Jóisten úgy örül, és az angyalok is örvendeznek, hogy te ezt mondtad. Mert azt jelenti, hogy mi élünk. Mert mit jelképez a kenyér, Fanni? Te tudod, hogy a kenyér mit jelképez? Krisztusnak a testét, így mondjuk, a most pedig Krisztusnak a úgy mondjuk, hogy a vérét, így van, ugye mert a teste a kereszten megtöretett, a véremet kiontatott értünk, és ezt jelképezi, és az azt jelképezi, hogy erre emlékezünk, hogy ő meghalt helyettünk, hogy a vérét adta értünk, hogy ezt jelképezi, és ezért élhetünk általa, ha mi élünk ezzel a bűnbánattal, a bűnbocsánattal, tudjátok? És tudjátok, azt olvastam a Bibliában, János evangéliumában, amikor készültem, hogy veletek beszélgessek, hogy Jézus miért is jött erre a földre. És több minden van a Bibliában erről, hogy miért jött el a földre. Szerintetek miért jött el Jézus a földre?
Mert szeret minket.
Ezért jött el, hogy találkozom velünk, mert szeret minket. Azt is mondja a Biblia, tehát szeretnék, hogy valamit közös szólhatunk bármikor, nem vagyunk olyan sokan, hogy bemutassa nekünk az Atyát. Azért jött el, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett, ami elveszett. Képzeljétek el, hogy azt mondja, hogy mi elvesztünk. Hát miért? Hát elvesztünk, itt vagyunk a gyülekezetben. Ugye?
Igen.
De tudjátok, hogy ezen a világon sok bolygó, akkor élnek az Istennek teremtményei. Csak oda még az űrhajók se tudnak elmenni, olyan messze van. Tudtátok ti ezt?
Nem.
Vannak más lényei Istennek, teremtett lények, azok nem vesztek el. Mert ők megmaradtak a jó Istennél, mint ahogy ti is a szüleiteknél, ugye nem csavarogtok el, jó gyerekek vagytok, tudjátok, hogy biztonságban vagytok, szeretnek benneteket. De az ember sajnos pedig biztonságban volt Istennél, és mégis inkább, ugye emlékeztek, amikor a Éva és Ádám megette a fáról a gyümölcsöt, amit Isten megtiltott nekik, akkor sajnos hűtlen lett Istenhez, és elcsavarogtak, elvesztek. És az ő fiait, és mind az utódok sajnos elveszettek vagyunk. De hogy tudunk hozzá visszamenni? Azt mondta, hogy eljött Jézus, hogy megtartsa, elkeres, és megtartsa, ami elveszett. eljött ide, és mióta ő itt járt ezen a földön, azóta mi nagyon biztonságban lehetünk, mert úgy szeret bennünket, hogyha mi azt mondjuk, hogy mi Jézussal akarunk járni, és minden bűnünket meg akarunk valami, és mi szeretjük őt, és vele akarunk járni, és neki akarunk engedelmeskedni, akkor már minket megtalált, és megtart, és magához szorít, magához ölel. És kérdezik, most is itt van velünk. Én különben elhoztam nektek egy meséskönyvet, de most ezt csak megemlítem, hogy van olyan a világon, hogy jobban megértsétek ezt, amikor tényleg kísérletek elvesznek. Nézzétek meg itt ezt a könyvet, még én írtam egyszerűen a történetekről, és beleírtam azt is, amikor a húgommal, hát egy kolléganőm lerajzolta, hogy mintha ilyen lett volna a húgom meg én, kiskoromban, egy húgom van, de már még egyszerűen. Kézzétek el, hogy elmentünk vásárolni Budapestre, gyerekes voltunk. Budapest Magyarország fővárosa, nagyon nagy város. És képzeljétek el, hogy oda elmentünk, ilyen őszi nagy bevásárlás, és bementünk egy nagy üzletbe, ezt is próbáltak kollégának lerajzolni, ezt a nagy üzletet, ahol volt mozgó lépcső. De tudjátok, mi Győrbe lakunk, akkor ott még nem volt mozgó lépcső. Ez nagyon régen volt, és Budapestnek az árvázba volt mozgó lépcső, és akkor nagyon tetszett a mozgó lépcső. Ti mozgó lépcsőztetek már? Voltatok mozgó? Azért érdekes, hogy ilyen mozgó lépcső, főleg minél magasabbra menj meg lejjebb, az mozgó lépcső. És annyira akart mozgó lépcsőzni, hogy őt nem érdekelt a vásárlás. Különösen egy kóborás volt akkor. És apukám egyszer kétszer fölment velem le a mozgó lépcső, de mondom, hogy menni kell vásárolni, mert utána mozgó lépcsőzöm. És képzétek el, ahogy őt vásárolunk, látjuk ám, hogy nincs meg a húgon. Még apukám fogta a kezét, csak valamiért szólt neki az anyukám, kicsi időre elmentett, és az alatt eltűnt a húgon. Ott a nagyvárosban egy nagy áruházban, rengeteg ember volt, egy többszintes áruházban. Mit éreztek annak, ha nem láttuk, hogy hol van? És tudjátok, nagyon megijedtünk. És akkor keresni kezdtük, még a hangos bemondóba is bemondattuk, hogy hogy keressük ezt a kislányt. És nagyon féltünk, hogy mi lesz vele. És képzeljétek el, hogy megtaláltuk. Na, mit gondoltuk, hogy amikor megtaláltuk, akkor anyukám, apukám, meg én mit csináltunk?
Visszamentünk.
És mit csináltunk vele? Megöleltük, megszeretettük, apukámnak eszébe sem jutott megszívni, annyira örült, hogy megpuszilgattuk, hogy ott van végre velünk. Nagyon örültünk.
És hol volt?
És kézzétek el, hogy elmegy mozgó lépcsőzni.
Azt tudtam.
Tudtad? Gondoltad, igaz? Azért esetem ezzel, hogy a kis huncut nem mérte föl a kis eszével, hogy nem szabad otthagyni a szüleit egy nagy áruházon, mert ő mozgó lépcsőzni akar, engedetlen volt. Meg kellett volna tenni a vészet, és utána mozgó lépcsőzhetett volna. Tudjátok, az engedetlenség nagyon rossz dolog. Sose legyetek engedetlenek a szüleideknek, nagyon Istenek, még inkább engedelmeskedjetek. És ha mégis tennétek valami rosszat, akkor bánjátok meg minden, amit én szeretném mondani.
A Márk, mikor megyünk mindig boltba, vagy anya mellett van, vagy valami más nézeket, utána anya úgy megrülök, hogy mindenhova elkezdjük keresni, és mindig...
Hát ez a Márk, hogy én Márk most akkor nem véletlenül meséltem el ezt a történetet, ez egy igaz történet volt, nagyon tanulságos, tudod, és az az igazság, hogy a Jóisten oda küldött egy nénit, egy aranyos sóinyugató nénit, aki elkezdte kérdezgetni, mert hallott a hangos bemondó, vagy bemondtál, és valahogy apukának is volt, hogy fohászkodtunk Istenhez, eszébe jutott, hogy nézzük meg a mozgó lépcsőjét. De tudom, nem szabad elmenni sose a szüleim, tudom, hogy ilyen helyen se, de a Jóistentől se szabad elmenni. De amikor elmegyünk, meg valami rosszat teszünk, akkor ő is ugyanúgy örül nekünk, meg az angyalok meg mindenki, hogy mi is örültünk a húgunknak, meg amikor megtalálják, tudod? Így örülnek a meg, amikor mi jók vagyunk, amikor visszamegyünk a Jóistenhez. És most arra kérlek benneteket, hogy megjátokat, hogy legyetek türelmel, most mi is szeretnénk a felnőttek a Jóistenhez most oda menni, visszamenni, mert mi is néha eltévedtünk tőle, és nem úgy viselkedtünk, ahogy kellett, ami szeretnék a szövetségünket megerősíteni. És ne felejtsétek el az igét, hogy Jézus Krisztus azért jött el a világban, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És nagyon boldog vagyok, hogy így figyeltetek, és ilyen drágák voltak, és én is nagyon szeretlek benneteket, és a szüleitek is, és te figyeltek a Jóisten még jobban. És most nagyon örülök, hogy ti ezt megfigyeltétek, és ezen gondolkodtatok. Jó? Gondolkodik ott Jézuson, jó? És a Márknak különböző szépen elmondta ezt, ami a kérdésre a válasz. Jó Isten, mondom meg bennetek.
Köszönjük szépen a történetet, és közben megkérdezem Márkot, Márk, nem gondolkodtál még azon, hogy prédikáljál? Képzeld, de alig van egy-két évvel idősebb fiú volt a fürkésztáborban nálunk, a mi csapatunkban, és jött a szombati szolgálat, és azt mondta, hogy ki mivel készüljön, feltettük a kérdést, azt mondta, én szeretnék prédikálni. Húha, mondom. Hát ez, és miről szeretném prédikálni? Azt nem mondom el, mert majd akkor meglepetés lesz. Hát mondom, azért ez így nem lesz jó. Azért nekem mondd el, jó? Aztán félrevonultunk, és elmondta nekem, és hát két percben olyan prédikációt mondott, hogy utána azt mondta a vezető, hogy hát nem is tudom, hogy kell nekünk még valamit mondani. Ehhez képest. Gondolkodj te is azon, otthon lehet kipróbálni a prédikálást. Jó, Márk? Kedves testvéreim! Urvacsorai Isten tiszteletünkön Jézus halálára emlékezünk, az ő szövetségére, amit velünk kötött, és az igét, amit szeretnék felidézni, a Korintusi első levél 11. fejezet 26. verse így hangzik. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Testvéreim, az urvacsorán Jézus halálát hirdetjük egészen addig, ameddig eljövend. És ehhez kapcsolódik a lábmosásnak a szertartása, ami Jézus megbocsátó hatalmát, tisztító hatalmát közvetíti felénk. És a harmadik, amit itt ebben a fejezetben olyan megrendítően mond Pál apostol, így mondja a 15. vers, 16. versben, a hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Három mozdulatot szeretnék kiemelni ez igé kapcsán. Az egyik a megváltása Jézusnak, a másik a megbocsátása, a harmadik pedig a közösségteremtő hatalma. A Jézus megváltásával kapcsolatban szeretném felidézni az igét Péter apostol első levele, első fejezet, harmadik versétől, mert így hangzik. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szemlőtelen és herevathatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva a számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Testvéreim, Krisztus áldozata, Krisztus megmentő hatalma, nekünk élő reménység, és amikor mi ezt megértettük és befogadtuk a szívünkbe, akkor újonnan szült bennünket, új emberé teremtett bennünket, a megváltás kegyelme által, a megváltás hatalma által. Ez olyan mérhetetlen ajándék, hogy csak azt tudja felfogni és érzékelni, aki ezt megtapasztalta. Gondoljatok arra, amikor megértettétek, hogy Isten szeret benneteket, megbocsátja bűneiteket, és ezt a mérhetetlen tömegnyi törvényszegést, amit elkövettünk, ami együtt jár az önváddal, a lelkiismeret furdalással, a lelki teherrel, az ő keresztjénél letehettük, és megbocsátott nekünk. És megváltott a bűneinknek az átkától, elszenvedte helyettünk a minket illető szenvedést, a kárhozati szenvedést, és bennünket felszabadított. Megváltottak lettünk. Ez olyan ajándék, ez olyan felszabadulás, hogy ez az ilyet egyik legnagyobb ajándék, hogy tiszta lelkiismerettel élhetünk. És ezt a lelkiismeretet újra és újra megtisztíthatjuk a keresztlábánál. Az úrvacsorai alkalmunk is ennek a kiváltságos lehetősége. És azt mondja itt a Biblia, hogy élő reménységünk van. Nem elhervadó, nem bizonytalan, nem elhalványuló, hanem élő. Folyamatosan, nap mint nap élhetünk ebben az áldozatnak az erejével és lehetőségével. Ez egy mérhetetlen kincs és ajándék. Minden reggel, minden este, napközben, bármikor fordulhatunk Jézushoz, és ő reményt ad a szívünkben, és bátorít, és Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, ami az utolsó időben nyilvánvalóvá lesz. Különösképpen nyilvánvalóvá lesz, ahogy hallottuk az őskereszténység kezdeténél, ott, amikor megszületett a kereszténység, akkor micsoda élő reménység, milyen nyilvánvalóvá lett az, hogy Isten lelke működik ott közöttük, így fog ez megvalósulni a végidőben is. És erre készülünk. És amennyiben összekötjük magunkat Jézussal, és úgy is tartjuk magunkat lélekben, akkor ez már itt most megnyilvánulhat az életünkben. Kedves testvéreim, ez mérhetetlen nagy ajándék számunkra, és azt szeretné a Jóisten, hogy mi mindig, minden nap folyamatosan járuljunk a kereszthez. Csak az az ember tud a kereszthez oda menni és ott leborulni, aki belátja, hogy vétkezett. Aki átéri az összetöretést, az énjének a megfeszítését. Mert akkor az alázat állapota egy nyitott út Isten kegyelme számára, hogy behatoljon az ő életébe. Mi minden nap élhetünk ennek a kincsnek az ajándékával. Ahogy gondolkodtam Jézus keresztjéről, arra gondoltam, hogy hogyan lehetne vajon érzékeltetni, hogy minden ajándék, amit ebben az életben kapunk, minden kincs, amit megleltünk, és maga Krisztus is, de egyáltalán a testvéri közösség, az egyház, a lehetőségeink, a testünk, az egészségünk, az otthonunk, a lakásunk, a gyerekeink, a házastársunk és a családunk, annyi minden sorolhatnék fel, mind-mind ennek az áldozatnak az ajándéka és folyamánya. Hogyha fellebbenhetetnénk a láthatatlan világnak a függönyét, és láthatóvá válna az a sok-sok áldás, amit átélünk és kapunk ebben az életben, akkor mindegyik egy közös gyökérből áradna ki, és ez Krisztus áldozata. A kenyér, amit megeszünk, olyan szemléletesen, olyan szépen ír erről Ellen White a Jézus élete című könyvben, amikor azt mondja, hogy Krisztus halálának köszönhetjük földi életünket, a kenyeret, amelyet eszünk, megtört testén, a vizet, megtört teste, a vizet, amelyet iszunk, kiontott vérén vásárolta meg, megtört testén, a vizet, amelyet iszunk, kiontott vérén vásárolta meg. Soha senki, akár szent, akár bűnös, nem eszi úgy mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével és vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyére rányomták, visszatükröződik minden csepp vízben. Krisztus mindezt nagy áldozat a jelképeivel tanította meg nekünk. Az a világosság szenteli meg mindennapi életünk szükségleteit, amely a felső helyiségben megtartott úrvacsorai szertartásból ragyog. Családi ebédlőasztalunk az Úr asztalává válik, és minden étkezésünk szentségé. Élő kapcsolatban lehetünk és maradhatunk Krisztussal, az ő megváltó kegyelme és szabadító hatalma által. Továbbá azt is mondja a Biblia, hogy a bölcsességnek és a tudománynak minden kincse Krisztus keresztjében van elrejtve és áldozatában. Ennek olyan hordereje van és olyan jelentősége a világmindenség szempontjából, hogy mi ennek itt a földi létben alig érezzük a jelentőségét. Csak olyan halványan, olyan töredékesen, olyan bizonytalanul. Pedig ez a dolog lényege, ez a világmindenség tengelye. És nem véletlenül az örökké valóságon keresztül folyamatosan fog gazdagodni a tudásunk és az ismeretünk Krisztus keresztjét illetően. Itt van minden tudásnak és minden bölcsességnek minden kincse elrejtve. Ezért kéri azt Jézus, hogy mindig, amikor vesszük magunkhoz a kenyeret és a szőlőlevet, az Úrnak halálát hirdessük, amíg eljövet. És utána majd tovább fogja hirdetni a világ mindenségben nekünk a Jóisten és Krisztus, hogy mennyi minden áldás van itt elrejtve. Az a szabadító hatalom, amit ez tükröz számunkra, az a megváltás. Ugye ez a szó maga, hogy megváltás, ez azt jelzi, hogy valaki, aki rabszolga volt, valaki, aki nem tud önmagáért fizetni, valaki, aki nem tudja a maga váltságdíjat kifizetni, mert ő rabságban van, megkötözött, valaki helyette kifizeti. Valaki kioldja a kötelékeit. Valaki megszabadítja őt. Az életünk egyik leghatalmasabb ajándéka az, amikor megszabadulunk valami szörnyűségtől, valami kötelékektől. Én magam is átéltem ezt. és tudom, hogy többen is talán átéltetek ilyen tapasztalatot, de sokszor láttam, amikor valaki átéli ezt a tapasztalatot, hogy 10, 20, 30, 40, 50 éve tartó nyomorúságából, gondolkodási kötelékeiből, rossz szokásaiból, szenvedéseiből, bűnös életmódjából megszabadul. És leszakad róla a kötelék, és egy más ember jön elő. Ez hatalmas dolog. Ez a mai napig itt van számunkra, ez az áldás. A másik szempont, amit szeretnék felvillantani, a lámmosás szertartása, ami Jézus Krisztus bocsánatára utal, hogy ő megbocsát nekünk. Testvéreim, ennek olyan nagy jelentősége van, egyrészt, mert Jézus, amikor elmondta a hegyi beszédben a mi atyánkban azt, hogy nekünk is meg kell bocsátani másoknak, csak azt tud megbocsátani másnak igazán szíve mélyéből, vagy bocsánatot kérni valakitől szíve mélyéből, aki megtapasztalta az isteni megbocsátást önmagán. Különben ez nem működik. Különben olyanok leszünk, mint az adószolga, akinek mondja az Úr, hogy elengedem a 10 000 talentum adósságodat, de utána elmegy és nyomorgatni kezdi az ő szolgatását, mert tartozik neki 100 dinára, vagy 300 dinára. És ez azért szorongatja, mert nem hitte el, hogy a 10 000 talentumot neki elengedték. Mert mit mond? Majd megfizetem, Uram. Majd megfizetem. Több vagonyi arany vagy ezüst. Hogy lehet ezt megfizetni? És ezért tud irgalmatlan lenni a másik emberhez. Mert nem hiszi el, hogy Isten megbocsát. Ha viszont mi elhisszük ezt, be tudjuk fogadni az Isten megbocsátó hatalmát, akkor mi is meg tudunk másoknak bocsátani. És bocsánatot tudunk kérni. Testvéreim, az a tapasztalatom, hogy így a sok-sok gyülekezetben járunk, és testvéreket mélyebben megismerünk, hogy szinte minden gyülekezetben rengeteg sértődés, neheztelés, engesztelhetetlenségek, elrendezetlenségek, megbúvó, nem is tudom, mik vannak, és olyan ritka dolog az igazi megbocsátás megtapasztalása. És a bocsánatkérés. Egy-egy alkalommal emlékszem az életemben arra, hogy valaki mondjuk egy közösség elé kiállt és bocsánatot kért. Egy-egy alkalom. Mert minden bizonyal olyan tökéletesek vagyunk, hogy nekünk nem kell bocsánatot kérni, ugye? Pedig ez egy nagyon ünnepélyes és szent dolog, hogy azon a szinten, ugye amikor erről írtam én is a könyvet, meg beszélgettünk testvéreimmel, akkor megfigyeltük azt, hogy tulajdonképpen a megbocsátást mindig azon a, és a bocsánatkérés mindig azon a körben is, abban a hatókörben kell rendeznünk, vagy megtennünk, ami a hatókörben történt az a bizonyos vétek. De ez olyan ismeretlen fogalom. Én is emlékszem rá, amikor voltunk 5-10 éve ezelőtt Zsuzsámmal egy ilyen házassággondozó héten, és ott értettük meg, pedig én már vagy 20 éve prédikáltam, de nem értettem igazán, és tudtam, hogy igazából hogyan kell ezt végezni. Jézus a lábmosás szertartása által tanít bennünket, hogy mi hajoljunk le a másik embertársunk lábához. Fogadjuk el Jézusnak, hogy Jézustól, hogy lehajol a mi piszkos lábunkhoz, és megbocsát nékünk, és lemossa a mi vétkeinket, hogy így tudjuk mi is ezt megtenni. Hogy az önérzetünket feladjuk. Hogy megszabaduljunk a nehezteléseinktől, az elrendezetlenségeinktől. Ez rendkívül fontos. Én úgy gondolom, hogy a kereszténységnek ez a legfőbb gyökere, ami Krisztus áldozatából fakad. És nagyon sok hiányosság van itt. De Jézustól tanulnunk kell ezt. A családi körben, a baráti körben, a testvéri körben. Nagy ára volt ennek a megbocsátásnak, amit Krisztus gyakorolt rajtunk. Az ő vére volt az ára. Nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattuk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem a hibátlan, szeplőtlen báránynak a vérén. Ez nagy ár volt. Nekünk is nagy árat kell fizetni. Tudjátok, mi az ár? Az önérzetünk. Meg az énünk feladása, ez a nagy ár. De ez nem veszteség, testvéreim. Ez nyereség. Vizsgáljuk meg szívünket, és kérdezzük meg a Jóistent, hogy vajon mi hogy állunk ezen a téren. Figyeljétek meg, hogy milyen szemléletesen beszél erről Ellen White, amikor a lábmosás szertartásáról ír. Azt mondja, hogy az emberben él a hajlam, hogy magasra becsülje önmagát embertársainál, hogy csak magáért munkálkodjon, hogy törekedjen a legmagasabb rendű helyre, ez pedig gyakran vezet gonosz feltételezésekhez, a lélek megkeseredéséhez. Az úrvacsorát megelőző szertartásnak el kell távolítania ezeket a félreértéseket. Meg kell szabadítania az embert az önzéstől. Le kell szállítania őt önmaga felmagasztalásának magaslatáról, egészen szíve megalázkodásáig, és ez elvezeti majd arra, hogy szolgálja embertársát. És figyeljétek meg, milyen döbbenetes dolgot ír, nem is gondolnák talán erre. A mennyei szent megfigyelő jelen van. Most. Jelen van. Hogy ezt az alkalmat, a lélek kutatása, a bűnről való meggyőződés és a megbocsátott bűnök feletti áldott bizonyosság időszakává tegye. Jelen van. Aki rendezte, az megerősíti a bizonyosság tudata, hogy szabad van. Aki nem rendezte, arról pedig a meggyőzés hatalma ott van. Krisztus jelen van, hogy kegyelmének teljességével megváltoztassa az önzés csatornáin lefolyó gondolatok áramlatát. Ellentétes irány. Jelen van, hogy megváltoztassa. Figyeljünk, testvérei, nem is gondolnánk, hogy ilyenkor, amikor a lábmosás szertartását végezzük, úgy kérlek benneteket, hogy ne nagyon beszélgessünk másról, vagy értitek? Mert sokszor észrevettem, hogy beszélgetünk erről arról. Ez nem ilyen. Jézus akkor akarja a gondolataink áramlatát megváltoztatni. A Szentlélek életre kelti azok érzékenységét, akik Uruk példáját követik, akik lehajolnak a társuk lábához, és életre kelti bennük az érzékenységét. Amikor megemlékezünk a megváltó megalázkodásáról érettünk, akkor gondolat gondolathoz kapcsolódik. Emlékek láncolata idéződik fel Isten nagy jóságáról és a földi barátok jószívűségéről, gyengétségéről. Elfelejtett áldások, kihasznált irgalmasságok, semmibe vett kedvességek jutnak az eszünkbe. Nyilvánvalóvá lesznek a keserűség gyökerei, amelyek elnyomták a szeretet drága palántáit. Ez egy hatalmas történés, esemény. Vajon kemény a szívünk, vagy lágy, hogy beengedje ezt a szent folyót? Jelenbeli hibák, kötelességek elmulasztásai, Isten iránti hálátlanság, emberes társunk iránt tanított ridegség mind visszatérnek emlékezetünkbe. Bűneinket olyan megvilágításban látjuk meg, ahogyan Isten látja azt. Gondolataink nem az önelégültség, hanem a szigorú önellenőrzés és alázatosság gondolatai lesznek. Ha az előkészületi szolgálatot ekképpen gyakoroljuk, akkor lángra lobban a vágy a szívünkben egy magasabb rendű lelki élet iránt. Így kívánom, hogy mindannyiunk szívében ez történjen meg, hogy egy ilyen láng lobbanjon fel a szívünkben, hogy másképp akarok élni. Ez a célja az úrvacsorának. Nem szertartás az úrvacsora, testvérek. Ez valóságos, mennyei, jelenlét, történés, gondolatmódváltozás, lángra lobbanás, égetés, tisztítás és örömünne. Erre a vágyra az isteni tanú válaszolni fog. Ez megjelenik ez a vágy, erre a tanú válaszolni fog, és hogyan? A lélek felemeltetik. Annak tudatában vehetünk részt az úrvacsorán, hogy bűneink megbocsátattak. Krisztus igazságosságának napfénye beragyolja az elme minden zugát, a lélek templomát. Ez hatalmas esemény. Fény támad bennünk. Úgy kívánom, hogy mindannyian így vegyünk ma úrvacsorát, testvérei, hogy ez a fény feltámadjon a szívünkben és a lelkünkben. És az utolsó szempont, amit szeretnék felvillantani, nekem olyan mélyen hat rám ez a dolog, amit olvastunk itt az apostolok cselekedetéből, itt a szombatiskolán, és itt újra szeretném megerősíteni, hogy foglalatosak voltak az apostolok a tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésekben. Én csak a közösség szót szeretném kiemelni. Ellen White korában az adventizmus kezdeténél a legfontosabb keresztény alkalom a közösségi óra volt. Utána volt jelentőségteljes a szombatiskola, igetanulmány, és azt írja Ellen White a 7. bizonságtétel kötet elején, időnként lehet prédikáció. Időnként lehet prédikáció. És nálunk ez teljesen megfordult. A prédikáció lett a szombat központ. Ugye a szombatról beszélünk. A szombaton a közösség alkalma volt a legfontosabb. A prédikáció elsőre, ugye ezen vannak a legtöbben. A szombatiskola, vagy a igazából már fele annyian vagyunk. Közösségi órán, átlagos gyülekezetben senki sincsen. Tehát megváltozott valami. Pedig itt azt olvassuk, hogy foglalatosak voltak a közösségben. Mit jelent ez? A közösség annyit jelent, hogy egy körben, egy közösségben a szívek kicserélődnek, a gondolatok átjárják egymást. Közünk lesz egymáshoz. Háló jön létre. Tudom, hogy hogy vagy, ki vagy, hol élsz, mi módon, milyen gondolatok foglalkoztatnak, milyen fájdalmaid és örömeid vannak. Szeretnék róla tudni, szeretnék veled kapcsolódni, kommunikálni, hogy tudjak érted imádkozni, hogy részt vehessek az életedben, mert nekem fontos vagy, és örülnék, ha én is fontos lennék neked, mert nem jó idegenül egy külön testként élni ebben a világban. Jézus azt mondta, egy test vagyunk. És ha fáj a kis ujjam, akkor az egész test érzi, hogy fáj a kis ujjam. Az idegrendszer áthatja, az agyam jelzi. És a kis ujjam fájdalmával foglalkozni fogok. Ha Sanyi most beteg, akkor a Sanyi miatt fáj a szívünk. Hát nem tudunk nyugodtak lenni. Foglalkozni akarunk vele. Nekünk fontos a Sanyi, nem? Anna is. Hát most ott van mellett, együtt érez vele. Testvéreim, hogy mérhetetlen nagy kiváltság a közösségi óra, és ezt onnan tudom, hogy már legalább egy olyan 10 éve, amikor ezt megismertük, mi gyakoroljuk ezt. És annyira vágynék arra, hogy mindenki a közösségben gyakorolja ezt. Nekünk külön kiváltságunk, hogy Veszprémben van egy közösségi óránk, nekem van Pápán egy közösségi óránk, van Ajkán közösségi óránk, és itt Füreden is van, keddenként néhányan összejövünk rendszeresen, a közösségi órán veszünk részt. Ez a keresztény élet legfontosabb tapasztalat. Nem az, hogy egy prédikációt meghallgatunk. Higgyétek el, testvérek. És ezért arra bátorítok mindenkit. Nem én. Rengeteg mindent lehetne erről elmondani. Rengeteg tanítás van erről a Bibliának, az elődeinknek. Hogy keressünk erre megoldást. Kutassuk ennek a lehetőséget. Ha más nem, nyissuk meg az otthonunkat. Igazából a közösségi órát mindig egy otthonban lehet csinálni. Nem sok emberrel, néhány emberrel is. Lehetőleg olyan emberekkel, akikkel egy nyelven tudunk beszélni. De segítsük egymást, hogy ne olyan dolgokról beszéljünk, ami nem építő, hanem ami építő. Az életedről. Hogy hozzád közünk legyen, hogy imádkozzunk, érted? És amikor ilyen közösségi órákon újra és újra összetalálkozunk és együtt vagyunk, óriási tapasztalatokat élünk. Az élő tanú ott van, és beleavatkozik az életünkbe, és események történnek, akinek nincs állása ezt, akik betegek, meggyógyulnak, akik problémában vannak, feloldást nyernek, a családért imádkozásoknak eredménye lesz. Ezek nem szavak, amik elhangzanak, ez a valóságos tér. És testvére, amikor Jézus közösségbe hív bennünket az úrvacsorán, akkor ő azt szeretné, hogy mi ilyen közösség legyünk, hogy mi alkossunk közösséget. Mert ő megváltott bennünket, megbocsátott nékünk, és közösségre hívott bennünket. A vele való közösségünk, az Istennel való közösségünk alkalma, és az egymásra való közösségünk alkalma. Kérlek benneteket, hogy ennek a szempontjából vizsgáljátok meg az életeteket, a gondolataitokat, igényitek el ezt a közösséget. Vágytok-e ilyen közösségre? Amikor Egyed Péter itt volt, tavaly együtt voltunk néhány napot, találkoztunk vele, és elmondta, hogy Ausztráliában, ahol ő él, ott ilyen közösségi órák vannak, egy 3-4-500 fős gyülekezethez tartozik, és ott minden héten, pénteken, este van egy közösségi óra, 10-15 fővel lebontva, tehát 300 főnél már 30-25 ilyen közösségi óra van családoknál. És ott annál a családnál összehívják a testvéreket, aztán, amikor megerősödnek a barátokat, az ismerősöket, és beszélgetnek. Egy vacsoránál leülnek, kötetlen beszélgetés, és egymásról érdekli, hogy vagy, mit a, miért imádkozunk érted, hol tartasz, minek tapasztalatokat elmondják, képzétek el, jön egy vendég, és akkor hallja, hogy 2 héttel ezelőtt imádkoztak valakiért, aki egy nagy bajban volt, és 2 hét alatt a Jóisten beavatkozott az életébe, és elmondja a győzelmi tapasztalatát. Akinek nem volt állása, állása lett, aki beteg volt, javult a helyzete. Családi kapcsolatok rendeződtek, és az a vendég hallja, És ilyen prédikációt lehet hallgatni meg előadást, de azok egyirányú kapcsolat, látjátok. Én beszélek, ti hallgatok. Ha úgy tetszik, ez a legkevésbé szerencsés helyzet, persze erre is van szükség, ne nincsetek félre, de igazából akkor lenne ennek is a legnagyobb értelme, ha utána tudnánk erről beszélgetni. Ha utána ti is elmondhatnátok, hogy egyet értek veled, nem értek veled egyet. És akkor közösen gondolkodnánk, hogy vagy hogyan tovább, vagy kiegészíteni, értitek? Annakkor lenne egy visszajelzési pont. De pont erre alkalmas egy közösségi óra. Vagy éppen egy igetanulmány, hogy ott visszajelzéseket kapjuk. És akkor képzétek el, utána ott a vendégek megerősödnek, imádkoznak egymásért, tapasztalatokat szereznek, és gyarapodik a közösség, és azt mondta, hogy ott náluk már nincs ilyen nyilvános evangelizáció, hanem gyakorlatilag így épül fel a közösség, és radikálisan növekszik. És nem csak ott, hanem hallottuk a továbbképzéseinkkel, hogy a világon, ahol fejlődő gyülekezet van, mindig, minden helyen, ahol fejlődő gyülekezet van, ez működik. A közösség, a kapcsolat, a szeretet, a bizalom, az egymásra számítás. Bátorítanak benneteket, hogy ott, ahol vagytok, akár külföldön, akár itt a közösségben, keressünk egy ilyen lehetőséget, keressünk imatársakat, keressünk barátokat, testvéreket, akikkel együtt tudunk gondolkodni és imádkozni. Mert a Jóisten hatalma nagy-nagy ajándékokat tartogat számunkra.